A Debreceni Református Kollégium Múzeuma aranypohár debreceni formára egy 18. századi ötvös család a Büttösiek művészete címmel nyitja meg legújabb kiállítását június 21-én. A tárlat anyagát a református gyülekezetek klenódiumai adják, melyeket a debreceni ötvös család, a Büttösiek három tagja készített. A kurátor Pészalai Emőke, aki három évtizede kutatja a témát, és akinek munkássága előtt tisztelegnek, valamint köszöntik 80. születésnapja alkalmából ezzel a kiállítással. Aranypohár. Debreceni formára egy 18. századi ötvös család, a Büttösiek művészete című kiállítás nyílik itt a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. Pészalai Emőke a kurátora ennek a kiállításnak. Úgy érzem, ez a cím egy kis magyarázatra szorul. Jól sejtem?
Hát igen, mindenképpen több szempontból. Egyrészt az, hogy egy ötvös család. Tehát itt arról van szó, hogy egy apáról és két fiú munkásságát fogja bemutatni ez a kiállítás. Aztán 18. századi, ez is talán érdeklődése tarthat számot, és legfőképpen pedig itt Debrecenben az, hogy ez egy debreceni ötvös család.
Én bizonyos klenódiumokról is hallottam. Erről mit kell tudni?
A klenódiumok összefoglaló neve a református egyház szertartási liturgikus tárgyainak. Tehát tulajdonképpen a klenódiumokba minden olyan beletartozik, amelyek az úrvacsora osztáskor ugye az urasztala feldíszítését szolgálják, tehát a különböző terítők, abroszok és az úgynevezett szentedények, amelyekkel az úrvacsorát kiszolgáltatják, tehát az urasztali boros pohár, kenyerosztó tányit és az asztalon lévő nagyobb méretű bortartókannák, illetve még az úgynevezett úrvacsorai bortartó edények, amelyek legtöbbször cserépből készülnek, vagy részből, ezek már olyan nagyok, hogy ezeket az urasztala mellett tartják, miközben a többi az ugye a megterített urasztalán van.
Beszéltünk itt kancsókról, poharakról, tálakról, de végül is mi az, ami általánosságban jellemzi ezeket az ötvös munkákat?
Tehát a református szertartási tárgyak közül kiemelkednek az úrvacsora készlet darabjai. Emellett még ugye a másik sakramentum, az a keresztség, annak is van edényállomány, ez a kettő együtt alkotja az edényféléket a klenódiumok között. Na most tehát itt van az úrvacsorai boros pohár, a kenyérosztó tál, és a úrvacsorai kanna, az előbb már ugye beszéltem róla. Ezek legtöbbször ezüstből készültek. Mondjuk a kanna az kevésbé, de a kehely és a kenyérosztó tál az legtöbbször ezüst. Ráadásul ezt is rögtön tegyük hozzá, hogy nagy általánosságban ezüstök. Plusz tovább bővítve a jelentőségét 17-18. Századi ezüst tárgyak. Na most a maguk idejében, ugye a debreceni ötvösségről még külön nem beszéltünk, lehet, hogy egy kicsit később fogunk beszélni, egy nagyon jelentős ötvösség volt, és bizonyára rengeteg tárgyat, hát dísztárgyat, de minden idézőjelbe téve természetesen a mindennapi, de asztali edényeket készítettek, tehát miket, ezüst poharakat, ezüst tálakat, mondjuk a 16-17-18. Században. Ezekből szinte semmi nem maradt fönt, mert mi az ezüst tárgyak sorsa, használat közben, ha megsérül, akkor elviszik az ötvöshöz, és az ötvös az új divat szerint formál belőle egy tárgyat, egy új, a divatnak megfelelő tárgyat, és elvész esetleg a több évszázados forma és díszítménye, mert megszületik, volt egy reneszánsz pohár mondjuk, és akkor azt a 19. században egy ötvös nem arra javítja vissza általában, hanem csinál belőle egy klasszicista stílusú poharat, mert az a divatos. Hát végül is ugye az egész európai művészetet a művészeti stílusok irányítják, vagy szabják meg minden korban, mindent, az ember által alkotott tárgyakat, a környezetét, a ruházatát, az ékszerekig. Tehát az ékszerek is mindig az adott művészeti stílus jegyében születnek. Tehát vannak gótikus ékszerek, reneszánsz, barokk ékszerek. Na most ez úgy működik, ha leegyszerűsítjük, mint a divat. Csak akkor nem ennyire évről évre változott, nagyobb időszakig húzódott egy-egy művészeti stílus, de a következőben már lehet, hogy réginek találták, és az anyaga viszont értékes volt, tehát csináltak belőle egy új, akkor szépnek látott formát. Ez a jobbik eset, a rosszabbik eset, amikor csak a ezüst tartalmát nézték, és azért eltulajdonították.
Na most, hogyha a debreceni ötvösségről beszélünk, akkor most már térjünk a kiállításra, jó? Egyetért velem? Jó. És akkor a kiállításon keresztül beszéljünk egy kicsit a debreceni ötvösségről. Tulajdonképpen mi mindent szeretne megmutatni, és milyen aspektusból ez a mostani kiállítás?
Röviden csak annyit a debreceni ötvösség történetéről mindenképpen el kell mondani, hogy el tudja a hallgató is helyezni. Tehát az ötvös céhek Magyarországon a 16. században, mint a céhrendszer általában, ugye akkor kezd izmosodni és terjedni. A debreceni ötvösségről is az 1550-es évekből már tudunk. Nem is egyszerűen az ötvösségről, hanem az ötvös céhről. Mert ugye a középkor folyamán az azonos mesterséget űző, ők szervezetbe tömörültek, ezt nevezték C-nek. Na most a Debrecenben is ötvös C van az 1550-es évek körül. A 16. század legvégén, 17. század eleje az az időszak, amiből fennmaradt az első hivatalos C kiváltság levele, de említettem írásos forrásokból tudjuk, hogy egy fél évszázaddal előtte már biztosan volt ötvösség Debrecenbe, és akkor jön a 17. század, ez a magyar ötvösség fénykora. Egészében véve, tehát a magyar ötvösség fénykora a 17. század. Ekkor Debrecen, Kassa és Kolozsvár között mint egy összekötő kapcsot alkot, most ez egyúttal mutatja a debreceni ötvösség színvonalát is. Hát ugye Kassa és Kolozsvár akkor már réges-rég szabad királyi városok voltak, a legmagasabb szint a városi fejlődésnek. Debrecen ugye majd csak szabad királyi város 1715-ben lesz. Tehát ilyen körülmények között itt van Debrecen a két nagy központ között, és működnek ötvösök, például tudjuk, hogy az 1600-as években nagyjából annyi ötvös dolgozott itt, mint Kassán. Ráadásul hát ez egy nagyon izgalmas időszak a magyar történelemben, hiszen ez a három része szakadt ország állapota. Debrecen itt van a három találkozási pontján, ugye középen itt van a török, debreceni meghódolt város. Felül van a királyi Magyarország, ugye a mai Szlovákia, meg itt a felső részek. Az nyúlik itt le egy darabig, hivatalosan a királyi Magyarországhoz tartozik, és ekkor független Erdély, de az erdélyi fejedelemsége is van kapcsolata. Azt tudjuk, hogy ugye ezt leírja nagyon szépen egy főbíró, hogy hát aki ide kerül a 1600-as években, az mind csodálkozik azon, hogy tudott Debrecen itt megmaradni minden természetes mesterséges védelem híján az Alföld közepén. A vérzivataros időkben. Hát ő mondja, ez köszönhető Isten kegyelmének és az elöljárók okosságának, ügyességének, diplomáciai érzékének, ezt már ugye mi tesszük így hozzá. Debrecen igyekszik megszerezni a jó indulatot mind három hatalomtól, tehát küldik az ajándékokat, és sok mindenben kiváló Debrecen, de hát mondjuk a leglátványosabb a ötvös tárgyak. Tehát ezt feljegyzésekből tudjuk, hogy viszik az ajándékot a szolnoki pasának, a budainak, az egrinek, a királyi udvarba, az erdélyi fejedelemnek, és ezek mind ötvös munkák. Na most sajnos ezekből semmi nem maradt fönt. Az előbb már beszéltünk az ezüstárgyak sorsáról, igen. Semmi nem maradt fönt. Azt tudjuk, hogy Debrecent ugye 1660-as években éri négy nagy sarcolást, kétszer a török, kétszer a királyi sereg sarcolja, aminek az az oka, hogy Debrecenről az terjed el, hogy az ország, Felső Magyarország leggazdagabb városa. Tehát mindenki nagy sarcot akar behajtani. És valóban a királyi Magyarország egy éves adóját követelték sarcba például Debrecentől. Nem tudjuk, mennyit adtak, de az biztos, hogy mindenki mindenét, ami csak volt, szinte kivétel nélkül, beadta a sarcba, hogy a város ne pusztítsák el. Mert ha a várost felégetik, itt ugye más lehetőség nem volt, Debrecen nem tudott ellenállni, felégetik, akkor elpusztul a város. Na most ilyen körülmények között hiába tudjuk azt, hogy a 17. század a magyar ötvösség fénykora, és Debrecennek magas szintű ötvössége volt, világi edények nem maradtak fönn. Talán egy törött evőeszköz van, gyöngyös párták kis ötvös remekei, ugye egy párta van, ami így került elő a dobozi temetőből, és az összes többi mind a református gyülekezetekben van. De még ugyanez vonatkozik a 18. századra is, ahogy már említettem, hogy egyetlen egy cukortartó maradt fönt.
A Bütösi család ebben a kiállításban milyen szerepet játszik, hogyan jelenik meg?
Na most ez az egész kiállítás a Bütösi családról szól, mert három tagja ismert, vannak más ötvös családok is a 18. században, mert ők ugye az 1700-as években éltek, más még legalább két olyan család van, akinek több tagjáról is tudjuk, hogy ötvös volt. Hát ebben az évben most Bütösi családot választottuk ki, annál is inkább, mert Bütösi István II, ugye így emlegetjük őket, mert az apja vagy Bütösi István volt, ő a Bütösi István I, hogy megkülönböztetjük, és akkor a két fia, Bütösi István II, illetve Bütösi György. Na most Bütösi István II-nek, tehát a fiának 50 körüli ezüst edénye maradt fönt. Ez a magyarországi ismert ötvös mesterek tekintetében egy nagyon jelentős szám, de itt hadd tegyem hozzá, hogy Magyarország ötvössége a mai napig is az előző kutatóknak köszönhetően nagyon alaposan ismert, tehát körülöttünk lévő országok jó részének az ötvös múltja nincs úgy feltárva, mint Debrecennek. Ennek ismeretében mondom azt, hogy Bütösi István nagy valószínűséggel talán a második a sok száz magyar ötvös közül, akinek, mondom, ilyen jelentős számú tárgyát ismerjük.
És akkor ezekből a tárgyakból lehet látni ezen a kiállításon?
Igen. Ezek a tárgyak lesznek kiállítva, amit ehhez a három mesterhez tudunk kapcsolni. Tulajdonképpen legnagyobb részük eredeti, tehát itt ezüst tárgyak tucatjai fognak sorakozni, de szerettük volna nem csak ezeket bevonni a kiállításban, mert hiszen itt a másik oldalon, a Bihar megye jó része oda esik, akkor Érmellék, hát ez Debrecen vonzás körzete volt, ugye a Királyhágon kívül még ide a felénkeső terület, ugye ez nem Erdély volt, hanem Pácium, hát az Debrecen vonzás körzete alatt volt, úgyhogy egy nagyváradi kutató, Alexandru Sesánu, ő a nagyváradi egyházmegye emlékanyagát még a 80-as években nem teljes egészében, de feltárta, tehát volt már, és van fogalmunk arról, hogy ott is vannak Bütösinek darabjai, de ezt már, amikor megszületett a kiállítás gondolata, hogy ez nemzetközi kölcsönzést jelentett volna, ezt már nem tudtuk volna lebonyolítani, ezért azok fényképeken lesznek itt a kiállításon.
Mindenképpen meg kell említenünk így végezetül, hogy ez a kiállítás egyben tisztelgés az ön munkássága és születésnapja előtt is, úgyhogy itt ragadnám meg az alkalmat, hogy nagyon boldog születésnapot is kívánjak az Európa Rádió nevében is. Ilyen módon aztán egy kicsit másképp tekint erre a kiállítására, mint a többire?
Az az igazság, ez úgy meglepett engem. Én csak a debreceni ötvösség bűvöletében éltem. Ez valahogy mostanában tudatos bennem, és csak köszönni tudom, és meg vagyok hatódva, hogy ilyen kedves kollégáim vannak, és ilyen kedves és figyelmes környezet, akiknek ezek szerint ez eszébe jutott, hogy nem véletlenül adódott ez az ötlet, hogy a debreceni ötvösség legyen ebben az évben egy jelentősebb kiállítás.
A Debreceni Református Kollégium Múzeuma aranypohár debreceni formára egy 18. századi ötvös család a Bütösiek művészete címmel nyitja meg legújabb kiállítását június 21-én. A kurátor Pészalai Emőke, aki 3 évtizede kutatja a témát, és akinek munkássága előtt tisztelegnek, valamint köszöntik 80. születésnapja alkalmából ezzel a kiállítással, belebeszélgettünk az elmúlt percekben.